Egy technikai információm is lenne, sikerült megvásárolni ezt a könyvet, amit a gyülekezetnek ajándékozok, és a könyvtárba fog belekerülni, az Évának odadom, úgyhogy majd kikölcsönözhető lesz. Ezzel a témával foglalkoztunk, és ma is ezzel fogunk foglalkozni, de aki szeretne jobban elmélyülni ebben a témában, vagy kicsit jobban belásni magát, akkor ez a könyv sokat segít. Szerintem érdemes beszerezni úgy, hogy akár személyesen is meglegyen és aláhúzni. Nekem nagyon sokat segített, és remélem, hogy azok a dolgok, amiket megosztottam veletek, ez számotokra is hasznosak lehettek. Alapból, amikor elkezdtem foglalkozni ezzel a témával, akkor nem gondoltam, hogy a Biblia ennyire fontos vagy magas, kiemelt helyre helyezi az emberi kapcsolatokat. Nem tudom, hogy nektek feltűntek korábban is. Most, ahogy így különböző bibliaverseket néztem meg ezzel a témával kapcsolatban, mint például, amit a múltkor már említettem, a Máté evangéliumából az 5. fejezet 23. és 24. versét, azért, ha áldozati ajándékodat az oltárra viszed, és ott eszedbe jut, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt ajándékodat, eredj el, előbb békülj meg az atyád fiával, és csak azután jöjj és vidd fel az ajándékodat. Más szavakkal, olyan, mintha azt mondaná ez a bibliavers, hogy az Isten tiszteletünk semmit sem ér, hogyha nincs embertiszteletünk. Hogy az emberekkel való kapcsolatunkban nem törekszünk a békességre, a jóra, akkor valamilyen szinten az Istennel való kapcsolatunk is megsimli ezt a dolgot. Egy másik bibliavers, amit megnéztünk, az a János első levelében található, ami ezt mondja. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Tehát valahogy ezt a kettőt nem lehet szétválasztani. Valamiért nem működik ez a kettő külön. Hogy csak az Istennel való kapcsolatunkra fektetjük a hangsúlyt, és közben az emberekkel való viszonyunk az olyan kérdéses. Sőt, valamilyen szinten abból lehet lemérni, hogy milyen a lelkiségünk, vagy milyen szinten van a lelkiségünk, hogy hogyan tudunk egymáshoz viszonyulni. Gondolkoztam azon is, hogy vajon miért ilyen kiemelt módon kezeli a Biblia ezt a kérdést. Hisz benne van a 10 parancsolatban is. A 10 parancsolatnak az első része foglalkozik az Istennel való kapcsolatunkkal, a második része pedig az embertársainkkal való kapcsolatunkkal. Vagy amikor Jézust is megkérdezték, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, akkor elmondta, hogy az első, szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Tehát egymás mellett jelenik meg az Istennel való kapcsolat, az embertársainkkal való kapcsolattal. És gondolkoztam ezen, hogy vajon miért ennyire fontos, miért ennyire kiemelt ez a kérdés. Hogy nem lehet az, hogy mi csak az Istennel vagyunk jóban, az Istennel való kapcsolatunkra fektetjük a hangsúlyt, és úgy az embertársainkat kicsit mellőzzük. Szerintetek működhet ez ilyen módon? Azt gondolom, hogy itt jönne a felszín az önzőség. Hogyha csak a lelkiséget keressük, más szavakkal csak azt keressük, hogy örök életben részesüljünk, de közben hanyagoljuk azt, hogy az emberekkel hogyan tudunk viszonyulni, hogyan tudunk szeretett kapcsolatot ápolni, akkor igazából önző emberek vagyunk. És akkor igazából Isten sem ismertük meg kellőképpen, hisz Isten a szeretet. És hogyha ő átformálta mi életünket, ha jelen van az életünkben, hogyha tényleg lelki emberek vagyunk, akkor ez a szeretet, ez az embertársaink felé is ki fog nyilvánulni. Ami nem mindig könnyű, főleg úgy, hogy olyan sok különbség van az emberek között, az embertársaink között. beszélgettünk erről, hogy a konfliktusok hátra mögött ott vannak a különbségek. Különböző vélemények, különböző nézetek, különböző dolgokat szeretnénk, különböző céljaink vannak. Egész más világok vagyunk, mint a mellettünk levő emberek, és ebből adódóan jönnek a nézeteltérések. De erről szól az igazi szeretet, hogy tudjuk megfelelőképpen kezelni ezeket a különbségeket. Bevezetőül ma két képet hoztam. Az egyik a kapcsolati szintekkel foglalkozik. Röviden ezt fogjuk megnézni. Találtam egy nagyon jó leírást a kapcsolatok különböző szintjéről. És talán segíthet, hogy az embertársainkkal való viszonyunkat felmérjük, hogy kivel, milyen szinten vagyunk a kapcsolatainkban. Az első szint az üdvözlési szint. Olyan szint, vagy olyan kapcsolatok, ahol csak köszönünk egymásnak. Régebben a falvakban ez nagyon jellemző volt, hogy az emberek, ha találkoztak, akkor köszöntek egymásnak. Erdélyben még ez eléggé jellemző, úgyhogy nekem nagyon furcsa volt, amikor Magyarországra és főleg ott Budapest mellett egy faluba költöztünk, hogy ott igazából senki nem köszönt, sőt még a fejüket is elfordították, hogy nehogy véletlenül összenézünk, és hogy köszönnünk kellene egymásnak. A nagyváros ennyire rányomja a bélyegét a környező régióra. De igazából a mi életünkben is vannak ilyen kapcsolatok, például, hogyha a boltban odaérünk a kasszához, akkor általában köszönni szoktunk a kasszásnak. És talán csak ilyen szinten vagyunk kapcsolatban, tehát az üdvözlési szint jellemző ezekre a kapcsolatokra. Egy következő szint, tehát a második, a tények és az információk cseréje. Általában szomszédainkkal, vagy távolabbi ismerőseinkkel, akár idegenekkel egy egyszerű beszélgetés során talán eljutunk, vagy eljuthatunk erre a szintre, hogy ahol főleg tényekről, információkról beszélgetünk, mondjuk időjárásról, vagy vannak ilyen általános témák, amikről egy beszélgetésben elkezdünk beszélgetni. A következő szint egy kicsit hasonlít az előzőhöz, a vélemények cseréje. Itt már nem csak száraz tényekről beszélünk, hanem elmondjuk a saját véleményünket is azon témákkal kapcsolatosan. Tehát ebben már valamilyen szinten a személyiségünk is benne van. A következő szinten az érzések megosztása is megjelenik. Ez már egy nagyobb kitárulkozást igényel. Ezt már nem tesszük meg bárkivel, hogy elmondjuk, hogy érezzük magunkat, milyen érzések vannak bennünk. Sőt, elég nehéz kifejezni, vagy nehéz akár felismerni, hogy milyen érzések kavarognak bennünk. Tehát láthatjuk, hogy egyre szűkül a kör, egyre kevesebb olyan ember van, akikkel egy adott szintig eljut a kapcsolatunk. Ha vesszük a következőt, a hibák felvállalása. Kevés olyan ember van, akivel őszintén fel tudjuk vállalni a hibáinkat, nem félünk attól, hogy nem fog ítélkezni, nem fog támadni, nem fog piszkálni azon dolgok kapcsán, amiket elmondtunk, mert ezzel sebezhetővé tesszük magunkat. De ugyanakkor a kapcsolat is mélyül, mert már elmerünk olyan dolgokat is mondani, amik a gyengeségeink, tehát egy magasabb szintre visszük a kapcsolatot. Tehát láthatjuk, hogy ahogy haladunk fölfele, igazából ez segíthet abban is, hogyha mondjuk egy bizonyos személlyel egy adott szinten vagyunk, és szeretnénk mélyebb kapcsolatba kerülni vele, akkor láthatjuk, hogy melyek azok a dolgok, vagy témák, amiket bevezethetünk a beszélgetésbe ahhoz, hogy emelni tudjuk a kapcsolatnak a szintjét. A hatodik, és talán itt kapcsolódik azokhoz a témákhoz, amikről eddig beszélgettünk, a szembesítésnek az engedélye. Tehát amikor megengedjük a másiknak, hogy rávilágítson a hibáinkra, elmondja azt, hogy mi az, ami szerinte nem jó a mi életünkben. És ami érdekes, hogy néha találkozok olyan emberekkel, akik valahogy kiugorják az előző lépéseket, és akár így gyülekezetben is, hogy rögtön ezzel a szinttel kezdik, néha köszönés nélkül, már is mondják, hogy milyen hibát látnak. Tehát próbáljuk meg a kapcsolati szinteket figyelembe venni. Ellen White is elmondja, hogy például amikor valakit szembesíteni akarunk egy adott dolog kapcsán, akkor szükséges, hogy meglegyen egy szeretett kapcsolat, ami alapján tesszük azt a dolgot. Mert ha nem, akkor mit fog kiváltani? Ellenkezést, ellenállást és akár visszatámadást. És az utolsó szint, ami a teljes intimitás, amikor teljes mértékben kitárulkozunk a másik előtt, ez többnyire a házasságban valósul meg, de lehetnek olyan barátaink, 1, 2, 3, 5, kinek amennyi, akikkel ilyen mélységben tudunk beszélgetni, kapcsolódni, és viszonyban lenni egymással. Akkor tovább lépnénk egy következő ábrához, amit Ken Sande a következő című könyvében mutatott meg, a konfliktus megoldás bibliai megközelítése, elnézést. Ebben három fő típust ír le, hogy hogyan lehet viszonyulni a konfliktushoz. Az egyik a menekülő, a másik a támadó, és a harmadik a béketeremtő. És mindjárt nézni is fogjuk ezt az ábrát, hogy hogyan helyezte el ezen az ábrán ezt a három reakciót, amit a csúszós lejtőnek nevez el. A felső részén helyezte el a béketeremtő reakciókat. Az egyik oldalon a menekülő, a másik oldalon a támadó, és azért ábrázolta ilyen módon, hogy elég nehéz megmaradni a megfelelő helyen, könnyű egyik vagy másik oldalra lecsúszni. Főleg most télen havas, még könnyebben le lehet csúszni egyik vagy másik oldalra. Hát nézzük meg akkor külön ezeket a reakciókat. Kezdjük a menekülő reakciókkal. Itt látjuk az elsőként a tagadást. Itt, ha elkezdünk csúszni lefelé. Tehát úgy teszünk, mintha nem is lenne semmilyen probléma. És már beszéltünk erről, hogy ez eléggé jellemző, akár ránk, keresztényekre úgy általában, hogy annak a látszatának, vagy arra vágyva, hogy ne legyenek konfliktusok, ezért egy ilyen megoldást keresünk, hogy tagadjuk, hogy hát nincsenek, vagy besöpörjük a szőnyeg alá. Viszont ez csak ideiglenes megkönnyebbülést hoz, mert igazából a helyzet az közben romlik, és nem oldódik meg. Ha még lennebb megyünk, akkor a megfutamodás következik. Amikor elfutunk a probléma elől, vagy a konfliktus elől, és akár meg is szakítjuk a kapcsolatot az adott személlyel. Ezzel is igazából a problémát csak halogatjuk, és általában csak tovább romlik a helyzet. A legsúlyosabb az öngyilkosság, amikor annyira reményvesztett az adott személy, vagy az adott helyzet, hogy úgy dönt, hogy az a személy, hogy akkor itt vége. De ugyanakkor ez lehet bizonyos esetben a segítségért való kiáltás, akár csak valaki jelzi, hogy gond van, és akár ezen gondolkodik, ez jelzi azt, hogy igenis elég súlyos a helyzet. Akkor nézzük meg most a második oldalon a támadó reakciókat. Itt is kezdjük a felsőtől, ahogy onnan megyünk lefele, egyre súlyosabb. A sértés vagy sértegetés. Ide tartozik, hogy a megfélemlítés, a rágalmazás, a pletyka, vagy akár testi sértés, vagy akár szakmai tönkretétel, tehát különböző oldalai lehetnek ennek. A másik a pereskedés, tehát itt akár ilyen bírósági szinten, hogyha egy bizonyos ügy idáig jut, akkor már bíróság, polgári bíróság elé viszik a dolgot. A Biblia tudjuk, hogy arra tanácsolt bennünket, hogy keresztényekként amit lehet, azt egymás között beszéljük meg, és ne kelljen ilyen szintre elvinni a nézeteltérést. És a legdurvább a gyilkosság, tehát ez már a legszélsőségesebb támadó reakció, amikor oda jut az ember, hogy ez a konfliktus arra készteti, hogy véget vessen a másik életének. Akkor nézzük meg most a béketeremtő reakciókat. Itt a bal oldalról, hogyha nézzük őket, a jobb oldal fele. Az első három az a személyes rendezés, a következő három, annál már igénybe veszünk külső segítséget is. És itt a jobb baloldali rész, amikor még csak személyes, akkor itt közvetlenül a két fél között próbálják megoldani, és ez még sokkal jobb, hogyha külső segítséget kell már igénybe vegyenek, akkor kevesebb ráhatásuk van, és kevésbé valószínű, hogy megoldódik a konfliktus, de egy adott szinten már szükséges lehet ez is. Az első, az érdekes, hogy az elnézés, vagy elengedés, ami egy kicsit talán ütközik azzal az elvvel, amit már korábban beszéltünk, hogy vállaljuk fel a konfliktusokat. Itt pedig az jelenik meg, hogy mégis az elengedésnek, vagy az elnézésnek is helye van. Mégpedig vannak olyan dolgok, és talán ebből van a legtöbb, ami nem olyan horderejű, hogy érdemes lenne, hogy akkor ezt ebből ügyet csináljunk. És igenis mérlegelnünk kell, hogy vannak olyan dolgok, amiket el kell engednünk, és úgymond szemet kell hunynunk felettük. De ne azért tegyük ezt, mert félünk a másiknak a reakciójától, mert félünk konfrontálódni, vagy nem akarjuk tisztázni a kettőnk közötti viszonyt, hanem mert egyszerűen ez egy kisebb probléma lehet. Következő lépés a kibékülés, tehát ez amikor már olyan dologról van szó, amit tisztázni kell, amit meg kell beszélni, akár egy súlyosabb esetben érdemes tisztázni, hogy érintett bennünket az a dolog, hogyan érintett a kapcsolatunkat az a dolog, és megbeszélni, kibékülni. A harmadik, ugyancsak ezen a szinten a tárgyalás, ez lehet egy olyan esetben, amikor teljesen ellentétesek az érdekek, vagy az a dolog, ami ütközik. Talán egy példán keresztül jobban tudunk szemléltetni, hogy a Zsófival is vannak olyan dolgok a házasságunkban, amelyet nagyon különbözően látunk, vagy gondolunk. Mondjuk, hogy hogyan töltsük el a vasárnapot. Ez egy példa. És akkor Zsófinak is megvannak az elképzelései, nekem is. Ezt nem mindig lehet összeegyeztetni, hogy akkor kicsit abból is, a kicsit másikból is. Ezért úgy döntöttünk, hogy ilyen helyzetekben, amikor ilyen jellegű nézeteltérések vagy különbségek jönnek föl, akkor egyik alkalommal úgy csináljuk, ahogy az egyik szeretné, a másik alkalommal pedig úgy, mint a másik. És akkor ilyen módon egyeztünk ki, tehát megtárgyaltuk a dolgot, és jutottunk egy egyességre, hogy hogyan kezeljük azt az adott különbséget. Ha tovább megyünk, akkor itt már megjelenik a közvetítőnek az igénybevétele, a mediáció, itt egy vagy több külső személy, aki valami szinten elfogulatlanul tud segíteni abban, hogy megbeszéljük ezt az adott kérdést, moderálja a beszélgetést, de ugyanakkor nem ő az, aki sugallja a megoldást, vagy ránk kényszerít egy adott megoldást, hanem csak segít, hogy meg tudjuk beszélni ezt az adott kérdést. És ezeknek a úgymond súlyosabb formája a bíráskodás, vagy az elszámolás, tehát hogyha nem tudnak megegyezni, akkor szükség lehet arra, hogy egy külső fél hozzon egy adott döntést abban a kérdésben. Ha megnézzük az ábrának a dinamikáját, akkor láthatjuk, hogy a két szélén vannak a végletes reakciók, amik nagy vesztességgel járnak, úgy az öngyilkosság, mint a gyilkosság. Ugyanakkor, hogyha a fenti részt, a béketeremtő részt nézzük, akkor a személyes résztől az ott több időt igényel, több befektetést, energiát, erőfeszítést. Míg a menekülő reakciónál önmagamra figyelek, a támadó reakciónál viszont próbálom elérni azt, hogy amit szeretnék, az megvalósuljon. akár hibáztatom a másikat, és valamilyen szinten tőle várom a helyzetnek a megoldását. És akkor így zárásképpen ezzel a témával kapcsolatban nem könnyű fennmaradni a dombon, így a beszélgetés, akár egy adott beszélgetés során is egyik vagy másik irányba lecsúszhatunk, és belecsúszhatunk egy bizonyos negatív viselkedési formába. De akár a bizonyos kapcsolataink során is lehet, hogy vannak olyan kapcsolatok, amelyiknél egy adott hozzáállást választottunk. Akkor ma tovább lépünk, és megnézünk két másik elvet a kapcsolatok rendezésével kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban már nincsen dia, viszont majd olvasni fogunk bibliaverseket ehhez, úgyhogy ha hoztátok a Bibliát, akkor kérlek keresétek meg velem együtt. A Jakab első leveléből a 19. és 20. versét. Ezt az elvet úgy neveztem el, hogy először érts, aztán értesd meg magad. Először meg kell értenünk egymást ahhoz, hogy eredményesen tudjunk kommunikálni. Olvasom a bibliai igét. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Gyors a hallásra, késedelmes a szólásra. Humorosan szokták úgy mondani, hogy azért kaptunk két fület, meg egy szájat, hogy többet hallgassunk és kevesebbet beszéljünk. Hát ez sajnos nem mindenkinek megy, van, akinek inkább öt szája van és egy füle. Ne próbáljátok meg ezt elképzelni, hogy hogy néz neki. De sajnos, hogy sokan ilyen módon, megállás nélkül tudnak beszélni. Viszont ez a Biblia vers arra kér bennünket, hogy legyünk gyorsak a hallásra, és késedelmesek a szólásra. És azt hiszem, hogy a konfliktusok esetében ez különösen fontos, ezt az elvet figyelembe venni, hogy meghallgassuk a másikat. Ne csak hallgassuk. Szoktam érezni ezt is, hogy amikor csak hallgatnak, és amikor meghallgatnak, hogy akár így, én a legtöbb konfliktust a Zsófival élem meg, hát ez természetes, házasságban vagyunk a legtöbbet együtt, közel egymáshoz, és valamikor elmondunk egymásnak dolgokat, de a másik továbbra is a saját gondolatai mellett van, mint hogyha nem is hallotta volna, hogy mit mond a másik. Ez a különbség a hallgatás és a meghallgatás között, tehát hogy meghallom-e azt, amit másik mond. Mi az a probléma, amiről beszél, mi az konkrétan, amit felhozott, és én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb eleme, hogy figyeljünk, és értsük meg azt, hogy ő mit szeretne. Ugye egy orvos esetében is a diagnosztizálás az egy fontos eleme a kezelésnek. Hogyha átfogalmaznánk ezt az elvet, akkor azt mondanám, hogy ne írjunk fel úgy receptet, hogy nem diagnosztizáltunk. És ez a konfliktus esetében is fontos. De ez nem csak nekünk segít abban, hogy tisztában lássuk, hogyha figyelünk és megértjük, hogy mit szeretne a másik, hanem a másik fél számára is megkönnyíti a konfrontációt, és akár így az ellenállást is, hogyha látja, hogy érdeklődéssel vagyunk jelen abban a helyzetben, és próbáljuk megérteni, hogy mi mit hibáztunk, vagy hogy a másiknak milyen gondja van velünk. Erről beszéltünk az egyik elv kapcsán, a szálka és a gerenda kapcsán, hogy vegyük észre a saját szemünkben a gerendát, és ez lehet, hogy a beszélgetés során a másik elmondja, vagy próbálja felhívni a figyelmünket, hogy mit lát bennünk, amivel gondja van. És talán a nőknek még inkább megy az, hogy ne csak azt hallják meg, amit mond a másik, hanem észrevegyék a kísérő jeleket is, kiérezzék az érzéseket, amik a szavak mögött vannak, hogyan mondja el, hogy ez is nagyon fontos lehet, hogy lássuk, hogy csalódott, lássuk, hogy haragszik ránk, és ilyen módon tudunk viszonyulni. Tehát, hogy ha képesek vagyunk meghallgatni, megérteni a másikat, akkor ilyen módon utána tudjuk, hogy mi az, amiről beszélnünk kell, és amiről beszélgetünk. Itt talán még annyit jegyeznék meg, hogy tegyünk fel kérdéseket. Ha a Bibliát nézzük, Jézus életét, akkor rengeteg kérdést tett fel. Tavaly egy szakdolgozatot kellett készítsek, és a Jézus kérdéseit elemeztem. És ha jól emlékszem, a Márk evangéliumában 67 kérdés se van feljegyezve Jézusnak. Annak ennyire, hogy Márk evangélium az egyik legrövidebb. Nem tudom, hogy a többi evangéliumban hány van. De nagyon sokszor Jézus akár az előadásaiban is, de az embertársaival való viszonyulásában is kérdezett. És talán ez is beleilleszkedik abba az elbe, hogy legyünk gyorsak a hallásra, a másikra való figyelésre, hogy kérdezzük meg, hogy ő hogy gondolja, ő hogy látja. Hoztam néhány példát is, így a kommunikációnkban milyen kérdéseket tehetünk fel. Mondd el, miért gondolod, hogy hibás vagyok, te hogyan látod ezt a helyzetet? És ezzel nyitunk arra, hogy igenis én hajlandó vagyok felismerni, hogy én mit hibáztam, és nyitok a másik felé. Mondanál néhány olyan esetet, amikor ez előfordult? Vagy nem nagyon értem, miért gondolod úgy, hogy ezt teszem, kérlek próbáld meg elmagyarázni. Tehát olyan kérdések, amikkel próbálunk nyitni a másik felé. A hatodik elv, amivel ma foglalkozni fogunk, a bocsánat kérés. A Szálka és a Gerenda szabály kapcsán említettem azt, hogy fontos, hogy felismerjük, hogy mi mit hibáztunk, és hogyha ehhez hozzátesszük a bocsánat kérést, akkor már a konfliktus 50%-ban meg is oldódott. Ha vállaljuk a felelősséget és bocsánatot kérünk, akkor az illető, tehát a személy megbizonyosodhat afelől, hogy törődünk vele, hogy nem akarunk uralkodni vagy ítélkezni felette, hogy nem az a szándékunk, hogy mi nyerjünk, és hogy nincs amiért szégyenkeznie, hiszen bevalljuk mi is, hogy én itt hibáztam, és bocsánatot kérek. És ez igazából az alázat, meg ez a nyitás, ez a másikban is ezt fogja legtöbb esetben kiváltani. A Biblia többször beszél erről az elvről, hogy például a szeretet szeretetet szül, és ha ilyen módon viszonyulunk a másikhoz, akkor ugyanazt a válaszreakciót tudjuk kiváltani belőle is. Tehát ha bocsánatkéréssel indítunk, akkor ez egy nagyon jó startot tud adni a beszélgetésnek, és el tudja indítani a jó irányban. Hoztam ezzel kapcsolatban is egy példát, egy hosszabb gondolat, de egy jó példa arra, hogy hogyan lehet ezt kifejezni. Sam, tudod, hogy rosszul esett, amit a tegnap mondtál nekem, és szeretnék beszélni veled erről. Előtte azonban mondanom kell valamit. Belátom, hogy én is épp úgy hibáztam, ahogy azt rólad állítom. Nem tette meg a kapcsolatunkért, ami rajtam állt volna. Szigorú voltam veled, és nem barátodként vagy szövetségesekként akartam megoldani a problémát. Szeretnék ezúttal kedvesebb és segítőkészebb lenni, hogy tudd, a te oldalodon állok. Szeretnék bocsánatot kérni azért, hogy eddig nem így viselkedtem, és azért is, hogy nem számíthattál rám igazán. Láthatjuk a bocsánatkérésnél is azt, amit korábban egy másik szabály kapcsán említettünk, hogy legyen pontos, legyen konkrét. A úrvacsora kapcsán szoktam ezt így hallani, hogy bocsáss meg mindenért, amit értedvé tettem. Ez így jól hangzik, de azt mondanám, hogy így nem sokat jelent. Hogyha nincs egy konkrét dolog, amiért bocsánatot akarok kérni, akkor igazából ez csak egy frázis, amit elmondtam, és az emberekkel, vagy bár, tehát hogy akikkel így kapcsolatban vagyunk, fogalmazzunk konkrétan, hogy én ezt hibáztam. És a másik is látja abból, hogy igen, akkor ezt te komolyan gondolod, és látod, hogy mi az, amit hibáztál, és bocsánatot kérsz érte. Még három fogalommal fogunk röviden foglalkozni, ami nagyon érdekes különbség a megbocsátás, a megbékélés és a bizalomnak a helyreállása kapcsolatában. Hogy kapcsolódnak ezek egymáshoz, és melyik mire vonatkozik. Úgy érzem, hogy ezt se szoktuk mindig nagyon tisztán látni. A megbocsátás az a múltra vonatkozik. A megbocsátás azt jelenti, hogy nem rójuk fel a múltban elkövetett hibákat. És igazából a megbocsátáshoz elég egy ember is. Tehát én eldönthetem azt, hogy megbocsátok a másiknak. Attól függetlenül, hogy ő bocsánatot kér, attól függetlenül, hogy ő megváltozik, mert amúgy a Bibliában olvassuk ezt, hogy Isten azt mondja, hogy bocsássunk meg úgy, ahogy ő is megbocsát nekünk. De hogyha ezt a másiktól tennénk függővé, hogy hát csak akkor, hogyha ő bocsánatot kér, vagy csak akkor, hogyha ő közeledni fog, akkor igazából lehet, hogy soha nem bocsátanánk meg, mert ő soha nem fog eljutni arra szintre, hogy ezt megtegye. Tehát a megbocsátás az úgymond rajtunk áll, és ez a múlt tetteire vonatkozik. A megbékélés az viszont a jelenre vonatkozik, ez akkor valósul meg, amikor a másik fél is mondjuk bocsánatot kér, és tudjuk rendezni a kapcsolatot. A megbékéléshez már mind a két félre szükség van, tehát ez egy közös megegyezés, ez most ilyen nagyon könyvszerűen hangzik, de egy közös közösen békélünk meg. Tehát ez nem lehet, hogy csak egyik fél békél meg. És a harmadik fogalom, a bizalom, ez már a jövőre vonatkozik, hogy újból bizalmat szavazok a másiknak, valamivel úgymond megbántott, vagy valami rosszat tett ellenem, de megtörtént a megbocsátás, megtörtént a megbékélés, és megtörténhet a bizalomnak az újbóli megszavazása. Érezzük azt, hogy a megbocsátás az nem feltétlenül tartalmazza minden esetben a megbékélést, mert ehhez a másik is kell, és nem feltétlenül minden esetben tartalmazza a bizalomnak az újbóli megszavazását. Korábban talán nagyon régen említettem egy olyan példát, hogy ha van egy személy, akivel visszaélnek mondjuk szexuálisan, az megteheti azt, hogy megbocsát annak az illetőnek, de nem feltétlenül szükséges az, hogy a bizalomnak az újbóli megszavazása, tehát hogy újból kitegye magát annak a lehetőségnek, hogy ez újból megtörténjen. Tehát ilyen értelemben el kell, meg el lehet különíteni a megbocsátást, a megbékélést és a bizalomnak az újbóli megszavazását. Ezeket az elveket hoztam a mai alkalomra, és arra gondoltam, hogy meg szeretnélek kérdezni, hogy éreztétek ezeket az alkalmakat, amikor így a kapcsolatokról, az ilyen nehezebb beszélgetéseknek a kezeléséről volt szó, hogy volt-e olyan benne, ami hasznos volt a számotokra, érdemes volt ezzel foglalkozni, és az lenne a kérésem, hogy csak az emelje fel a kezét, aki úgy érzi, hogy tényleg hasznos volt. Most nem szükséges, hogy azt gondoljátok, hogy hát szeretjük a Zsoltot, és akkor mindenképp felemeljük a kezünket, hogy jól érezze magát, hanem szeretném látni a pozitív, vagyis hogy visszajelzésként, hogy ki az, aki úgy érezte, hogy ez számára hasznos volt. Ha nem volt semmi gond, nem az a lényeg, hogy most díszként felemeljétek kezeteket. Köszönöm. Azt hiszem, hogy itt fogjuk zárni ezt a témakört. Megnéznénk az ismétlésben, hogy milyen elveket tanultunk. Egyrészt talán a legfontosabb, hogy vállaljuk a konfliktust, olyan értelme, hogy vállaljuk ezeket a nehéz beszélgetéseket, ne kerülgessük, ne nyomjuk el, hanem ha vannak problémák, akkor beszéljük meg. Aztán szó volt a szálka, gerenda szabályról, ne azzal foglalkozzunk, hogy a másiknak a szemében ott van a szálka, hanem nézzük meg a saját szemünkben, saját életünkben a gerendát, és akár egy ilyen nehéz beszélgetésben is, ugye, ahogy ma is szó volt erről, vállaljuk fel ezt a részt is, és mondjuk el, hogy igen, én ezt tettem rosszul. Szó volt a kegyelem és igazság egyensúlyáról, legyünk őszinték, de ugyanakkor ne rideg, hideg, szeretet nélküli módon tegyük meg ezt, hanem a kettőt összeforrasztva. Szó volt a felkészülésről, ott nagyon sok különböző elemről volt szó, hogy mi lehet a része a felkészülésnek. Talán a legfontosabbak azok, hogy gondoljuk át konkrétan, hogy mi az, ami problémát jelent a kapcsolatunkban. Gondolkozzunk el azon is, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, és gondoljuk végig ezt az egészet, mielőtt elkezdünk beszélgetni. És ma szó volt az utolsó két elvről. Először érts, aztán értesd meg magad, és kérjünk bocsánatot. Hát kívánom, hogy ez az új év, ez a 2022-es év kapcsolatainkban hozzon egy pluszot, segítsen a Jóisten abban, hogy ezen bibliai elveket a gyakorlatba ültetve tudjuk rendezni akár a korábbi nehéz dolgainkat, beszélgetéseket, kapcsolatokat, de akár ebben az évben, amikor ilyen helyzetekkel kerülünk szembe, akkor ne saját fejünk után különböző hibákat elkövetve csak rontsuk a helyzetet, hanem próbáljuk meg békés, béketeremtő módon kezelni ezeket a nehéz beszélgetéseket. Kívánom, hogy a Jóisten segítsen ebben mindannyiunkat. Amen.
Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 212-es számú énekkel zárjuk, amely így kezdődik, te élj bennem, drága Jézus. És meggyőződésem, hogyha Jézus Krisztus a szívünkben él, akkor nincs olyan konfliktus, amit ne tudnánk elrendezni, hiszen ha ő vezeti a gondolatainkat és a tetteinket, akkor sikeresek leszünk minden konfliktus kezelésben. 212-es számú ének első két versét énekeljük, majd Zsolt imája után a harmadik és negyedik verset.
Én bennem, drága Jézus, én áldott Istenem, te hogy meg minden kérdést, meghívsz most engem. Az egész világ lássa, hogy bennem neked él. A bűnözzenek téged, kis szívem hitben él. Te tisztíts meg a bűntől, most szívem templomát, és add, hogy dicsőlények, és fények hassa át. Te irányítsd az életem, és mindenettemet, az egész világ lássa,
szeretsz Mennyi Istenünk, szeretnénk kérni a te segítségedet. Lehet, hogy elméletben könnyű akár elmondani, meg meghallgatni ezeket az elveket, viszont a gyakorlatban sokkal nehezebb tisztán látni, meg megfelelőképpen alkalmazni. Ezért arra kérünk, Istenünk, hogy te légy a mi segítségünkre. Segíts, hogy te rád nézve tanuljunk tőled szeretetről, hozzánk való viszonyulásról, és ha kismértékben is, te próbáljuk meg visszatükrözni az embertársainkkal való kapcsolatunkban. Segíts Istenünk a nehéz beszélgetésekben, hogy ne öntsön el a dű, ne ragadtassuk el magunkat, hanem a te békességeddel a szívedben, és azon elvekkel, amiket tanulunk, azokat alkalmazva tudjunk megfelelőképpen, tudjuk rendezni a nehéz dolgokat, a különbségeket, nézeteltéréseket. Segíts, hogy ebben a gyülekezetben is ilyen módon tudjunk egymáshoz viszonyulni, de ugyanakkor az életünk minden területén. Köszönjük Istenünk, hogy meghívhatunk téged, a békesség Istenét, hogy ülj a szívünkbe, hogy rád bízzuk magunkat, kapcsolatainkat, és kérjük a te segítségedet. Jézus nevében fordultunk hozzád. Amen.
A testem és a lelked már parancsodra vár, hogy kedved szerint használ, hogy Thank you.